Szeretettel köszöntöm a testvéreket a ma esti hitmélyítő alkalmunkon a Zsoltár könyörgésével. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mai este az Úr útjairól lesz szó. Hallgassuk meg azt a Zsoltárt, amely egész héten vezeti a gondolatainkat, és reménység szerint a szívünket arra, hogy dicsérjük az Urat. Gyuri bátyámat kértem meg, hogy ma olvassa föl nekünk egyben a 103. Zsoltárt a Károli fordításban. Tegnap az új fordításban hallottuk, most hallgassuk a Károli fordításban.
103. Zsoltár a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az emberek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt kértük tőled, hogy mutasd meg nekünk a te utaidat, hogy ne tévejedjünk el. Talán ma is átéltük, olyan sokszor megtapasztaljuk, hogy megyünk az úton, amelyet biztosnak látunk magunk előtt, és bele ütközünk egy olyan falba, amelyre nem számítottunk, megbotlunk valamiben, ami ott van a lábunk alatt, talán össze is törjük magunkat egy-egy úton, amelyen elindultunk. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy akik téged követnek, akik segítségül hívják a te nevedet, akik te hozzád fohászkodnak, azok nem vallanak szégyent. Köszönjük, hogy te hívtál ma is ide bennünket. Hálát adunk a közösségért, amelyben együtt magasztalhatjuk, imádhatjuk a te nevedet. Áldunk téged a Zsoltárért, amely több ezer év után is annyira aktuális lehet. Kérünk, hogy tedd egészen személyessé annak a mondani valóját ma is mi nekünk. Könyörgünk hozzád azért, hogy csendesíts el bennünket, és ajándékozz meg azzal, hogy ne figyeljünk másra, csak te rád. Ajándékozz meg minket azzal, hogy egymás figyelmét is te rád tudjuk irányítani. Add meg mi nekünk, hogy hadd legyen áldás, meggazdagodás, öröm, alkalma ez a csendes óra, amelyet ma elkészítettél nekünk. Amen. Folytassuk a Zsoltárnak a szövegének a hallgatását, és azt az örömöt, amelyet találhatunk ebben a Zsoltárban. A 103. Zsoltár 6. és következő verseit olvasom a 10. versig bezárólag. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Én lelkem zengjed most az Úr dicséretét. Ezt énekeltük, és erről szól ez a Zsoltár, mindvégig. Áldjad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét, így kezdődik, és azzal zárul, áldjad lelkem az Urat. Erre indít a Zsoltár, és erre indít a teljes Szentírás, s ahogyan tegnap hallhattuk, ahhoz, hogy fölszabadult, örömteli, boldog életet éljünk, annak alapfeltétele, hogy valóban az Urat dicsérjük. Valamit ugyanis mindenképpen zengeni fog az életünk. Ha nem az Úr dicséretét, akkor zengeni fogom a magam dicséretét, vagy mások himnuszát fogom zengeni, és ez szükségszerűen csalódáshoz fog vezetni. Csalódáshoz fog vezetni, idővel a magam megundorodott szívének a keserűségét fogom csak zengeni, mert bárki másban keresném a gyönyörűségemet, rá kell jönnöm, akár önmagam, akár a mellettem élő ember, akár az emberi kéz alkotásai, de még akár a természet is nem tökéletes, nem teljes, nem adja azt a gyönyört, azt az örömöt, amelyet egyedül az Úrban lelhetünk. A szíved pedig a tökéletest keresi, a hibátlant, a valódi jót. Ő pedig csak egyedül van igazán jó. Más valódi jót, tökéletes jót nem találhatunk. Csak tökéletlent, csak hiányost. Nem tudunk egy életen keresztül semmi más dicsérni, egyedül a mindenható Istent. Ha nem rá figyelünk, ha nem róla gondolkozunk, ha nem benne gyönyörködünk, ha nem az ő nevét hirdetjük, akkor előbb-utóbb eltölt majd bennünket a félelem, vagy a harag, vagy eltölt minket az önsajnálat, az, ami belőlünk fakad, az, ami nem belőle jön. Olyan tehetetlenné válunk, ahogyan Babics megfogalmazza abban a kedves, egyszerű versében, a lirikus epilógiában, hogy milyenné válik az az ember, aki vágyik a teljességre, de mindig csak önmagáig jut el. Csak én bírok versemnek hőse lenni, elsős, utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vag dióként dióban zárva lenni, s törésre várni, beh, megundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega s az alfa. Hogy lehetne kiszabadulni ebből a tehetetlenségből? A mindenséget nem tudjuk versbe venni. A költő is hiába vágyakozik erre. A Biblia arra bátorít, hogy a mindenség urát zengje a szívünk, a mindenség urát zengje az ajkunk, ha nem szeretnénk a magunkéba beleragadni, s beh megundorodni, ahogyan Babics mondja. Ha nem a magunk csalódását, ha nem a magunk erőtlenségét, a magunk tehetetlenségét akarjuk zengeni, akkor az urat zengjük hűségesen. Mit jelent az Úr dicsérete? Ismétlésül azoknak, akik nem voltak itt tegnap, arról volt szó, hogy ez fókusz kérdése. Fókusz kérdése, hogy mi, vagy még inkább ki van a gondolataim középpontjában, a szavaim középpontjában, az érzéseim középpontjában, az indulataim középpontjában. Ilyen példákat láttunk a Zsoltárban, lehet a középpontban a bűnöm, vagy lehet az, aki minden bűnömet megbocsátja. Lehet a gondolataid, a szavaid, az érzéseid, az indulataid középpontjában a betegséged, vagy az, akiről ezt mondja a Zsoltáros, ő meggyógyítja minden betegségedet. Lehet a sír, a félelem a haláltól, vagy az, akiről ezt olvastuk, megváltja életedet a sírtól. Lehet a magad szegénysége és megalázott volta, vagy az, akiről így szól a Zsoltáros, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. Lehetnek a szükségeid, vagy az az Isten, aki javaival betölti az életedet. Ki van a középpontban? Kire fókuszálsz? Kit látsz magad előtt? Őt, vagy magadat mindenfajta nyomorúságoddal? Vagy az ellenségedet mindenfajta eszközével, amelyek ellen nincsen neked eszközöd? Az urat látod, vagy valami mást, és akkor kétségbe esel, haragra gerjedsz, vagy éppen félelem tölt be téged. Az Úr dicsérete mindig a szívből indul ki. A szájba csupán megérkezik. Ha a szívünkben ott az Úr dicsérete, akkor az a szájunkon is ki fog bukni egy idő után. Ha a szívem tele van vele, a szám is róla fog szólni. Ha a szívemből hiányzik, akkor egy darabig megpróbálhatok úgy tenni, mint aki dicséri az Urat, de kevés önmagában az, hogy az ember maga erőfeszítéséből megpróbálja úgy irányítani a szavait, ahogyan az nem fakadna belőle természetes módon. De hogyan fókuszálhatunk az Úrra? És itt tovább vezet már bennünket a Zsoltár. Mi az, ami kiélesítheti azt a fókuszt, amely a gondolatainkat meghatározza, a szavainkat meghatározza, az indulatainkat, érzéseinket meghatározza? Mi élesítheti ki a fókuszt, hogy ne a körülményeim legyenek azok, amelyek meghatározzák az életemet? Hogy ne a szeretteim legyenek azok, akik meghatároznak engem? Hogy ne az ellenségeim legyenek? Hogy ne a vágyaim, a félelmeim, a csalódásaim, a reményeim, az ideáljaim, az elveim határozzanak meg minket, hanem az az Úr határozzon meg engem, akinek a dicsérete valóban felszabadít a boldog életre. A Zsoltár válasza, mi az, ami fókuszálhat bennünket az Úr dicséretére? A 7. versben visszatekint az Isten népe történetére, és így beszél erről: megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Ha megismerjük az ő útjait, vagy így is mondhatnánk, és így pontosabb lenne a Zsoltár fényében, ha ő megismerteti velünk az ő útjait, akkor az életünk alaphangja az Isten dicséret lesz. Mit jelent ez a kifejezés, az Úr útjai? Ez hadd legyen az első kérdés, amivel foglalkozunk, és aztán beszéljünk majd arról, hogy hogyan ismerteti meg velünk az Úr az ő útjait. Mik az Úr útjai? Rövid irodalomórát hadd tartsunk. Ugye a költészetnek vannak jellegzetes eszközei, ezekről én most azért nem fogok beszélni, mert Gyuri bátyám szakemberként hamar rá mutathatna, hogy mennyi minden kimarad az én irodalmi tudásomból. De az egyik ilyen jellegzetes eszköze a költőknek, amikor verset írnak, a sorok összecsengése. Ezt azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük, a mai magyar költészetben is jelen van, meg a magyar költészet történetében jelen volt. A hangzásbeli összecsengés. Tüzesen süt le a nyári nap sugára, az ég tetejéről a juhászbojtárra. Érezzük, hogy a nyári nap sugára, meg a juhászbojtárra ez összecseng egymással hangzását tekintve. A bibliai költészetben nem feltétlenül a hangzás az, ami meghatározó volt, amikor a költők két sort egymás mellé helyeztek, a gondolatok összecsengésére figyeltek. Két rokon gondolatot helyeztek el egymás mellett. Vagy időnként két gyökeresen ellentétes gondolatot helyeztek el egymás mellett, és ezek adták a költészetnek a belső ritmusát, a költemény belső ritmusát. A hetedik verset, ahogy felolvastam, ott két verssor van egymás mellett, és az egyik verssor magyarázhatja a másikat. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Az Úr útjai, mi az a kifejezés, amelyik összecseng ezzel a másik sorba? Még egyszer olvasom, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Melyik az a kifejezés, amelyik összecseng vele, Zoli? Nagyon jó, köszönöm szépen. Érdemes volt az irodalomórát megtartani legalábbis Zoli kedvéért. Az útjait, ami rácsendül, az a cselekedeteit. Az Úr útjai, így is mondhatnánk, amit ő tesz. Ahogyan a tetteiből megismerhető ő. Hogy mit kezdeményez? És mi az, amit lezár, aminek véget vet? Mire buzdít minket? És mi az, amit megtilt mi nekünk? Hogy kikkel vállal közösséget? És kikkel száll harcba? Ezek az Úr útjai. Ezek mutatják meg őt mi nekünk, ki a mi Istenünk. Mózes történetét állítja elénk itt a Szentírás, ahogyan ezeket a verseket végigolvassuk, és megint, ha az eredeti szöveget magunk előtt látnánk, akkor még jobban érzékelnénk a párhuzamokat. Az egyiptomi szabadulás és a pusztai vándorlás éveit láthatjuk itt, amelyekben Isten újra és újra megmutatta azokon az utakon, amelyeken vezette az ő népét, ilyen vagyok. Ezeken az utakon jártam előttetek, ezeken az utakon vezettelek titeket, így ismerhettetek meg engem. Az első vers, amit ma felolvastam, minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr, a szabadítás, a csodálatos szabadítás emlékét idézi föl itt a Zsoltár. A csodálatos szabadításra, az Úr szabadítására irányítja a figyelmünket. Arról az Istenről beszél, aki igazságot szolgáltat az elnyomottnak. S törvényesen cselekszik az Úr, ezt a szót, ami itt szerepel, így is mondhatnánk, ítéletet tart. Ha elolvasnánk az eredeti nyelvén, a héber Bibliában az egyiptomi szabadulás történetét, visszatér, hogy Isten ítéletet gyakorol Egyiptom felett. Azt mondja, ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. Isten szabadítása az elnyomó elnyomása alól, az elnyomó zsarnoksága alól. Azt mondja, Isten szabadító Úr vagyok. Ha a szíved arra vágyik, hogy dicsérjen engem, dicsérd a szabadítást, amit véghez vittem, s amelyet véghez viszek a te életedben is. Figyelj rá, hogy hogyan szabadítalak meg, s egyből lesz okod arra, hogy dicsérj engem. Aztán tovább megyünk arra a versre, amelyet már idéztem, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Kijelentette önmagát. Kijelentette önmagát, láthatóvá tette önmagát, amikor tűzoszlopban haladt előttük éjszaka és füstfelhőben a nappal. Beavatta őket a gondolataiba, megtanította őket az elvárásaira, megmutatta nekik, hogy hogyan kaphatják meg az ő áldásait. Amikor Mózes öt könyvére gondolunk, sokszor a törvény szót használjuk rá, De az a kifejezés, amelyet a Biblia ezekre a részekre, ezekre a könyvekre használ, az Ószövetség, a Tóra szó, az úgy is fordítható lenne, hogy útmutatás. Utat mutatott mi nekünk, amikor kijelentette önmagát. És most azt mondja, mi nekünk, önmagamat kijelentő úr vagyok. Dicsérni szeretnél? Gyönyörködj a kijelentésemben. Gyönyörködj abban, amit elmondtam neked önmagamról. A gondolataimról, a terveimről, arról, hogy mi az, amit megcselekedtem, és mi az, amit meg fogok cselekedni. Ha dicsérni akarsz, ebben ismerhetsz meg engem. Aztán tovább megy a Zsoltár, és szinte szó szerint idézi azokat a mondatokat, amelyekben Istennek, a Mózesnek adott kijelentése csodálatos csúcspontját érte el. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. A Sínai hegynél. Miközben az Úr az ő kijelentését elmondta Mózesnek, a népe bálványimádóvá vált. Elhagyta az Urat, és bálványt készített magának. Isten jogos haragja elpusztíthatta volna akkor az ő népét, de mégis Mózesnek, aki közben járt az övéiért, elmondta azt, hogy mi van a szívében. És ezt mondta, ahogy a Zsoltár idézi, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, s nem pusztította el az ő népét. És aztán folytatja, és ugyanez a gondolat még tovább vezetve a 9. versben is megjelenik, amikor azt mondja, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Fájó szójáték, de így is mondhatnánk, felemelő szójáték az, ami itt a Bibliában van, mert hogy a pusztában a választott nép szakadatlanul perlekedett az őt kiválasztó, az őt megszabadító, az őt vezető úrral. A nép perlekedett, még volt is egy olyan hely, ahol a perlekedés helyének nevezték el, Meribá helyét, és azt mondja az Úr, ő nem perel mindvégig. Ő nem tartja meg a haragját. Ő kegyelmes. Ő megbocsát. Megbocsátó úr vagyok, ezt mondja. Magasztalja bűnbocsánatért, amit neked adtam. Hogy nem úgy bántam veled, ahogyan megérdemelted volna, hanem úgy bántam veled, ahogyan az én szívem, szerető szívem, kiválasztó szívem diktálta ezt. Nem perel mindvégig. Megbocsát. Ugye, hogy van miért dicsérni az Urat? Van mire fókuszálni? És ha ezekre gondolunk, csak erre a pár dologra, hogy ő szabadító úr, hogy ő önmagát kijelentő úr, aki nem hagy minket sötétségben, hanem világosságába von, ha arra gondolunk, hogy bűnbocsátó úr, ha megismerjük az ő útjait ezekben, akkor egy örökké valóságon átállhatjuk őt. Nem csak földi életünk minden percében, hanem az örökké valóságon keresztül. De hogyan ismerteti meg velünk az ő útjait? Erről hadd mondjak még két gondolatot a Szentírás fényében és a Zsoltárnak az üzenetét kibontva. Hogyan ismerteti meg velünk? Egyrészt megtanít bennünket, hogy különbséget tegyünk. Különbséget tegyünk. Azon gondolkoztam, hogy mennyire faramuci az, hogy mi még Istentől is sokszor a saját útjainkat várjuk. Az én utaimat, Uram, mutasd meg, hogy én melyik úton járjak, melyik úton induljak el, vagy néha talán még nyíltabban, még őszintébben kifejezzük, elmondjuk imádságban, hogy mi az, amit én szeretnék, mi az, ami az én vágyam, mi az, amit én akarok, merre fogok elindulni, és aztán azt mondom, hogy ebben áldj meg engem, ezt add meg, Uram. S hiányzik az, amire Jézus tanított minket, amit Jézus maga is gyakorolt, és az Úr imádságában is világosan belefűzte, hogy az imádságaink része legyen, hogy legyen meg a te akaratod. Vezess engem az én utaimon. Az én utaimat mutasd meg, Uram. Olyan élesen figyelmeztet bennünket a Szentírás Ézsaiás próféta által. A próféta szavaiban a mi utainkról, meg a mi gondolatainkról szól, hogy aztán megmutassa, mennyire mások az Úr útjai. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. De nem csak azt mondja a próféta által, hogy mások az Úr útjai, mint a mi útjaink, hogy más irányba vezet bennünket, mint amerre mi indulnánk, hanem azt is elmondja, hogy az ő útjai a jó utak, az ő útja az igazán jó út. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ég és föld a különbség, mondja Ézsaiás prófétán keresztül az Úr. Ég és föld, ami a mi utainkat elválasztja az övéitől. S nekünk választanunk kell, hogy a mi saját fejünk után megyünk, itt a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, ahogyan Kosztolányi mondja, a saját feje után botorkálunk, itt a világban, a saját szíve szerint cselekszünk, saját szívünk szerint cselekszünk, vagy az ő szíve vezet bennünket. Az ő karja emel föl minket, abba a magasságba, hova magunktól nem juthatnánk el. Az ő útja az igazán jó út. Ha elindulsz rajta, akkor megláthatod, és ha elindulsz rajta, akkor áldani fogod őt. Ez vezet az Úr dicséretéhez. Tegyük most azt, amit tegnap is tettünk. Én azt kérem, hogy 3-4 fős csoportokba forduljunk össze, és azt szeretném kérni, hogy beszélgessünk arról, hogy volt-e már olyan, amikor megmutatta nekünk az Úr a kettő különbségét. Hogy mi elindultunk volna a magunk útjain, és ő megmutatta azt, hogy ő egészen más utakat készített, és hogy mennyivel jobbak az ő útjai, mint amiket mi kitaláltunk. Ha volt ilyen az életünkben, akkor mondjuk el egymásnak ezzel is arra bátorítva egymást, hogy aztán szívből tudjuk dicsérni az Urat. Tehát 3-4 fős csoportokban beszéljünk erről, ha előfordult az életünkben, hogy az Úr már megmutatta, hogy mennyivel jobbak az ő útjai, mint a mi elképzelt útjaink. Jó látni és hallani azt, hogy ilyen sokféle módon megtanított már erre bennünket az Úr. Olyan jó tulajdonképpen, hogy ezt csak felidézni kell, és sok-sok emlék erősíti meg, hogy valóban jobbak az Úr útjai, mint azok az utak, amelyeket mi magunk bejárnánk, hogyha a saját fejünk után mennénk. Nekem az jutott eszembe, hogy milyen meglepetés követte az egyiptomi szabadulást, amikor Mózes Isten rendelésére kivezette az ő népét Egyiptomból, és ilyen különös dolgot olvasunk. Isten azt mondta, hogy ne azon az úton menjenek, amin maguktól indultak volna el. Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta, nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette Isten a népet, a vörös tenger felé, a pusztán át. Olyan útra vitte őket, amelyre eszükbe nem jutott volna elindulni, amelyre soha nem gondoltak volna. Olyan útra vitte őket, ahol saját erejükből nem mehettek volna keresztül. De olyan utat nyitott meg előttük, amely egyirányú útnak bizonyult. És eszükbe se juthatott az, hogy visszatérjenek Egyiptomba, miután a Vörös-tengeren átmentek. Jobbak voltak az Úr útjai, mert ő tudta, hogy hol a cél, és tudta, hogy abba a célba, ezen az úton keresztül biztosabban eljuthat az ő népe. Az első tehát, ahogyan megismerteti velünk az ő útjait, az, hogy megtanít különbséget tenni a mi utaink között, meg az ő utai között. És a második, amire szintén Mózes története is tanít bennünket, a pusztai vándorlás története, előttünk megy az úton. Előttünk megy az úton. Vagy ezt is mondhatnám, mivel hogy az ő útjairól van szó, ő tapossa ki előttünk. Amikor Isten az ő útjaira hív bennünket, akkor nem egy térképet terít ki elénk, aztán megmutatja azt, hogy melyik vonalon kell mi nekünk végigmenni, és aztán azt mondja, hogy akkor most indulj és járd be, keresd meg a megfelelő jelzéseket, és aztán járd végig ezt az utat. Amikor megismerteti velünk az ő útjait, akkor a követésére hív bennünket. A követésére bátorít, hogy menjünk mögötte. Hogyan vándorolt a megszabadított nép a pusztában? Nem azon az úton vitte őket, ahogyan az előbb láttuk, az Úr, amelyeket maguktól választottak volna, és nem is a maguk választotta tempóban haladtak. Mégis egyértelmű volt az irány is, és egyértelmű volt a tempó is. Mózes 4. könyvében így írja le ezt a Szentírás: amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött, akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő, ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. Akár két napig, akár egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott is a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, s nem indultak el, de ha fölemelkedett, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, s az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Nem a mi útunk, az ő útja, amire hív bennünket. Milyen egyszerű ez, nekünk csak figyelni kell őt. Lehet ennél egyszerűbb? Lehet ennél világosabb? Azt mondja nekünk, kövess engem. Figyeld meg, hogy én merre megyek, s járj azon az úton. Ahol én lépkedek, ott még a tenger is megnyílik, és utat ad. Nem neked, nekem ad utat a tenger. Az én utamat nyitja meg. De azon az úton te is száraz lábbal átjöhetsz mögöttem. Ha én kinyitok egy ajtót, akkor ott lesz számodra hely. Ott bemehetsz. Ha veled vagyok, ha előtted megyek, ha én vagyok a pásztor, akit követsz, akkor még a halál árnyékának völgyében sem kell rettegned, mert megvédelek, megóvlak téged. Kövess engem. S ha tudni akarod az utat, amelyen járnod kell, elsősorban ne a körülményeidre figyeljél, meg ne másokra figyeljél, hogy ők mit mondanak, meg ne a saját gondolataidat pörgesd folyamatosan, figyelj rám. S ha rám figyelsz, látni fogod, hogy mi az én utam. S az én utamon jöhet mögöttem bátran. Kövess engem, mondja Jézus, és én megtartalak téged az én utamon. Elvezetlek téged azon az úton, amely a jóba, az örömbe, a mennybe visz téged. Ha azon jársz, ne félj, lesz miért dicsérned életed urát. Járj az én utamon. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy ha te rád figyelünk, akkor olyan világossá válik, hogy mennyire más az az út, amelyre te hívsz bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te fényednél láthatóvá válik a sötétség, és láthatóvá válik, hogy mi az igazi világosság. Köszönjük, hogy te magad vagy az élet, s ha téged követünk, az életben járhatunk. És köszönjük, hogy ha téged követünk, van miért dicsérnünk a mennyei atyát. Magasztalunk téged azért, mert az az út, amelyen te vezetsz bennünket, sokszor egészen más, mint amire mi vágynánk, mi várnánk, mi gondolnánk, mélységeken keresztül vezető út, megalázkodáson keresztül vezető út, sokszor szenvedésen keresztül vezető út, a halálba vívő út, a keresztnek az útja. De mégis ez az az út, ahol azzá válhatunk, akivé te akarsz bennünket formálni. Ez az az út, ahol valóban örömmel magasztalhatjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy te magad vagy az út, ami számunkra, Úr Jézus. Ajándékozz meg minket azzal, hogy ne másra figyeljünk, egyedül rád, s így teljen meg a szívünk békességgel, a bizonyosság tudatával, s így teljen meg a szánk a te mennyei atyád magasztalásával. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen.